Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a fasorban. Hadd köszöntselek most titeket Isten igéjével, a Péter második levelének az elejéből. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Úrunknak, Jézusnak megismerésében.
Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy az a világosság, amely felragyogott benned, az máig ragyog és betölti ezt a világot. És köszönjük, hogy ez a világosság tölti be a szívünket is, akiknek kegyelmedből megnyílt a szívük előtted. Áldunk téged, hogy kérhetjük újra és újra, hogy a világosságot tüzét, melegét gerjeszt fel bennünk, hogy egyre teljesebben, egyre valóságosabban, egyre igazabb módon ragyogjon át rajtunk ez a világosság. Kérjük, hogy szítsd a szívünkben. Lángja, lobogjon elevenebben. Hogy megvalljuk, megéljük, hogy minden a tiéd, és mi a tiéd vagyunk. És köszönjük, hogy ebben a megajándékozottságban olyan lehetőséget és olyan felelősséget is adtál nekünk, ami páratlan. Hogy ezzel a világossággal másokat is megvilágosíthatunk. Kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk ezen a mai Isten tiszteleten, az együttlétünkön, annak minden részén, hogy fölragyogjon jobban, teljesebben most is ebből a világosságból számunkra is, hogy ennek a tüzénél bátran és boldogan induljunk tovább. Segíts, hogy lássuk önmagunkat, de lássunk téged is. Lássunk világosan, nézzünk szembe önmagunkkal, és könyörülj rajtunk, hogy hagyj legyen a szabad most ezen az Isten tiszteleten, kegyelmed, lelked által ébresztő szó, hogy felébredjünk, ráébredjünk, arra kik vagyunk, mi a feladatunk, és mit szeretnél velünk általunk elvégezni. Kérjük, hogy nyisd meg ezért az igét előttünk, és nyisd meg a szívünket, és az, hogy ez a találkozás, ez áldott lehetőség legyen minnyájunknak. Kérjük, hallgass meg így most, és felette annak, mint sem. Kérni vagy remélni mertük. Amen. Isten igéből egyetlen mondatot szeretnék most felolvasni előttetek, amelynek alapján szeretném elmondani azt, amit Isten szívemre helyezett. Az ige pedig az Efézusi Levél 5. fejezetéből szólít bennünket, 14. versből szó szerint szólít, felszólít, és így hangzik. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos, ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Ébredj fel! A mozgósításnak ebben az elinduló sorozatában az első felszólítás ez. Ébredj fel! És rögtön föltetitek a kérdést, miért hát alszunk? A kérdést valóban érdemes körüljárni, főleg akkor, ha Isten igéje szólít, és erre szólít, erre felszólít bennünket, hogy ébredjünk fel. Mert ébresztés akkor és azért van, amikor valaki alszik, és éppen azért, mert alszik, szüksége van arra, hogy felébredjen. De most egészen más oldalról szeretném ezt megközelíteni legelőször, és azt szeretném most elétek tárni, igazán ébresztésre mindig azért van szükség, mert a világon alvás van, sőt, hagyd mondjam így, nagy altatás folyik. Ezért van szükség ébresztésre. Van valaki, aki a nappal fiainak hív bennünket, és van valaki, aki a sötétség fejedelmeként mindig az éjszaka leple alá akar bennünket bevonni. A sátán, Isten ellensége, gondoskodik arról, hogy ne lássuk a valóságot, gondoskodik arról, hogy álmodozzunk, gondoskodik arról, hogy igazán tulajdonképpen ne is lássunk semmit a valóságból. És az alvó ember, ha végig gondoljátok ezt a képet, semmit nem tud tenni. Az alvó ember kiszolgáltatott ember. Tehetetlen ember. Az alvó emberrel azt lehet csinálni, amit csak akarnak a környezetében. Megrázó dolog ez, ha esetleg voltak ilyen élményeitek, akkor ti magatok is tudtok erről számot adni, milyen nyomorúság ez. Emlékezzetek Sámsonra, az alvó Sámsonra, akit a kedvese, ugye mennyire volt kedves a kedvese, hát ezt ne elemezzük most mélyebben, álmában olyan módon teszi kiszolgáltatottá, hogy aztán elveszít mindent, elveszít majdnem mindent, elveszíti az erejét, elveszíti a lehetőségét abban, hogy úgy éljen meg az legyen, akinek Isten őt teremtette. Az úgynevezett mély hipnózisban tulajdonképpen ezt az oltatást használják fel. Nem fogom ezt elemezni, én csak inkább arra utalok, hogy milyen mérhetetlen nehéz teher ez a mély hipnózis. Nagyon sokan azt képzelik, azt vallják, és újra mondom, most nem apológiát folytatok, hogy ezzel mennyi mindent lehet gyógyítani, javítani. De én megmondom őszintén, hogy amikor mély hipnózissal találkoztam, engem mindig megrázott ez a mély hipnózis, ez a hipnotikus állapot. Rettenetes volt, emlékszem arra, én annyira öreg vagyok már, aztán majd itt kontrolláljátok, hogy mennyire vagy mennyire nem, hogy az úgynevezett nulladik típusú találkozások című nagy műsornak néha tanulja lehettem, megrázó módon láttam, éltem át benne, vagy figyeltem fel benne bizonyos dolgokra. Béri János volt egy tévériporter ennek a vezetője. És emlékszem egy jelenetre, ezért mondom, hogy ilyen idősek vagyunk, hogy ti tudjátok, ki az a Béri János, nem is ez az érdekes igazán. De megdöbbentő volt egy műsor, amiben ezt a Déri Jánost, aki maga szerkesztette ezt a műsort, egyszer egy meghívott orosz hipnotizőr hipnotizálta a kamerák előtt. Rettenetes volt látni ezt a Déri Jánost. Szó szerint, amit mondok nektek, rettenetes volt látni. Kivetkőztette teljesen önmagából. Össze-vissza beszélt, azt mondott, amit akart mondatni vele a hipnotizőr. Aztán egy ponton kicsettintette ebből a mély hipnózisból, és azt se tudta, hogy mit csinált ez a riportál. Aki egyébként a maga nemében értelmes, értékes ember lehetett. De rettenetes volt ezt látni. Biztos, hogy ismeritek sokan Thomas Mann, a Mario és a varázsló történetét, megdöbbentő tragédia, annak is a vége. Egy csók nyomán a hipnotizőr manipulál, és ezt teszi az ördög is. Elvakít, tehetetlenné tesz, és kényszerek alá von észrevétlenül. Mondhatjátok, ez nagyon drámai, amiről most beszéltem, ez a mély hipnózis. És azt gondolom, hogy az még drámaibb, amikor az ember nem tudja, hogy az altatásnak, ha nem is ez a mély hipnotikus állapota, de néha olyan állapota van rajtunk, amiben mégis hasonló módon történnek dolgok, tudnéli kiszolgáltatottak vagyunk, nem is tudjuk, hogy mit teszünk, kényszerek alatt vagyunk, és bizonyos dolgokat meg nem teszünk meg, amit meg kellett volna tennünk. Észrevétlenül bevonattunk egy ilyen kényszerpálya alá. Isten igéje ébreszt. Ráébreszt és felébreszt bennünket. Ébredj fel, szól az üzenet. Ébredj fel, aki alszol. Isten nem oltat el, csak pihentet. És az élet természetes rendje szerint természetesen szükségünk van a normál alvásra, és szükségünk van a fentlétre. Olyan furcsa, hogy ebben is mi mindig a rendből kiszakadók tudunk lenni, mert néha akkor alszunk, amikor fönn kéne lennünk, és akkor vagyunk fönn, amikor aludnunk kellene. De Isten ébreszt most bennünket, és lelki állapotunkban szeretne felébreszteni, és azt gondolom, az egyik fajta ébresztés, meg kétféle ébresztés van, ha ezt most sarkítva fogalmazom. Az egyik egy kedves, egy tulajdonképpen kellemes érintés, aminek örülni tudunk, ha valaki szeret bennünket, és úgy érint meg, és úgy ébreszt föl. A másik pedig egy felrázó, egy tulajdonképpen kijózanító ébresztés. Egy normális alvó helyzetben nem kell a felrázó ébresztés, vagy nem ildomos. Hát néha ezt megcsinálják velünk humorból, vagy olyan kedves jóindulatból, hogy csak azért is úgy ébresztenek, nem biztos, hogy egyformán örülünk neki, nem tudom ti, hogy vagytok vele. De azt gondolom, hogy talán mindnyájan örülnénk neki, és ti is örülnétek neki, ha egy életveszélyes helyzetben valaki felráz benneteket, és fölébreszt. Mert van egy életveszélyből való felrázó ébresztés is, és ebben nem biztos, hogy egy kicsi kis érintés vagy egy kedves szó az, ami leginkább domináns, hanem lehet, hogy egy felrázó, megrázó érintés, vagy egy megrázás, amely azt mondja, ébredj föl, mert életveszélyben vagy. Ébredj föl, mert ebben az alvásban te elveszel, ebben az alvásban neked életveszélyben van az életed. Amit itt az igében olvasok, ez egy ilyen ébresztés. Egy képpel élve, ez olyan, mint amikor egy égő házban valaki alszik, és bemennek, és már ugye a szénmonoxid miatt belealszik ebbe az állapotba, és fölrázzák, és próbálják fölébreszteni, hogy vállukra veszik, kiviszik. Ez egy ilyen ébresztés. Ébredj fel, menekülni kell, mert ég a ház. Vagy éppen egy földrengés sújtott a területnél ugyanez, vagy sok minden ilyet el tudtok képzelni. És itt, amikor olvassuk az igében, itt egy életveszélyes helyzetből való ébresztést olvasunk, mert azt olvastam, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból. A halálból. Mert a nagy altatás nem más, a Biblia szavai szerint, mint a halál állapota. Lassú, de biztos halál. Ott a halálos kór, és nem vesz észre az ember, hogy ez a kór, ez halálos kór. Megrázó Noé napjaira gondolni, mert Jézus Krisztus az utolsó napokat tulajdonképpen ehhez hasonlítja. Tehát emlékeztek Jézus szavaira, mi volt Noé napjaiban? Azt olvassuk a Bibliában, hogy a gonoszság úgy megszaporodott, hogy Isten megbánta, hogy ember teremtett. Ezért megparancsolta Noénak, hogy építse meg a bárkát, menjen be oda családjával, meg vigyen be oda minden egyes állatból egy-egy párt, mert figyelmeztette az Úr Noét, eljön az özönvíz és elpusztul a föld. És Noé erre a felrázó ébresztésre nem úgy reagált, hogy befordult a másik oldalra az ágyban, hanem ráébredt, hogy itt életveszély van, Isten szava áll, és erre nem lehet máshogy válaszolni, mint engedelmesen. És Noé engedelmeskedett. A szárazföld közepén elkezdte építeni a hajóját, a bárkát, miközben a hétköznapok folytak ugyanúgy tovább, a megszokott medrükben az emberek tették, amit tettek. Azt olvasjuk, így mondja Jézus, ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Ezt olvassuk a Máté írása szerinti evangéliumban. Nem vettek észre semmit. Nem számoltak azzal, hogy életveszélyben van az életük, mert eljön az ítélet. És az életük forog kockán, az örök életük forog kockán. Senki nem gondolta, nem számított rá, hogy katasztrófa közeledik. Nem is lehet azt látni. Arról hallani kell, mégpedig előzőleg. És azért lehet hallani, mert Isten figyelmeztet. Mert az Isten beszél erről, hogy mi az emberi élet tulajdonképpen egy rövid summája. Mert az emberek meghalnak, olvassuk az ígében, a zsidókhoz írt levélben, és azután jön az ítélet. Isten szól erről. De ki az, aki törődik ezzel a figyelmeztetéssel? Ki az, akinek fontos ez? Az emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és egyszer csak hirtelen rájuk szakadt az ítélet, ami elől már nem lehetett menekülni. Azért fontos, azt gondolom, ezt nekünk most végig gondolni, mert lehet, hogy mindnyájan felébredt emberek vagytok. De a nagy kérdés az, hogy a környezetetek, és természetesen benne ti is, észrevétlenül nem alszotok-e vissza, illetve a környezetetekre nézve látjátok-e, hogy fontos, hogy a környezetetek is tudjon, halljon arról, hogy a nagyaltatás életveszélyes. Ha nem vesszük komolyan, nem számolunk azzal, hogy mi következik, akkor ebből életveszély fakad, sőt, elveszett élet. Három dolgot szeretnék most elmondani, igyekszem, amennyire tudom röviden, és majd ezekről fogunk beszélgetni a beszélgetéseinkben, a csoportokban választottan, ahogyan ezt majd választhatjátok, halljátok a továbbiakra nézve ezt, hogy tulajdonképpen mi is figyelhető meg ebben a nagyaltatásban, és itt most ehhez kapcsolódnék egy kicsit, amit az Úr Jézus elmond erről az észrevétlen altatásos állapotról, ami Noé napjaiban volt, ami majd megismétlődik, mert az utolsó napok ehhez lesznek hasonlóak, és nagyon jó lenne, hogy ennek kapcsán mi magunkat is valóban megvizsgálnánk, és azt is, hogy mennyire nagy feladat és felelősség az, hogy mi magunk is ébredt embereként ébresszünk másokat. Az első dolog, ami jellemző volt, tudnélik arra a korszakra nézve, és azt gondolom ma is, hogy az emberek olyan sodrásában élnek a hétköznapi élet, vagy az élet anyagi oldala dolgainak, vagy az élet földi, hogy így mondja, meghatározottságának olyan sodrásában élnek, hogy teljességgel elfeledkeznek arról, hogy ennek a földi létnek az alapja igazán, illetve a célja, a felkészülés, arra az örökké valóra, amit az Isten elkészített. Nézzétek meg, hogy milyen mérhetetlen sodrásban él az ember. Akkor is nem tettek mást, mint ettek, ittak, házasodtak. Ez az élet alapvető működése. Ebben semmi rossz nincs önmagában. Nem is az a baj, ami itt szerepel, hanem az a nagyobb probléma, ami nincs itt. Amire nem látnak rá. Hogy önmagában ez, hogy enni, inni, élni, szaporodni, házasodni, nem ez az élet teljessége. Az életnek ez egyfajta földi keretrendszere, természetesen fontos velejárója. De mindez egy sokkal nagyobb, egy örökkévaló célnak az előkészítését jelenti. Ezek az emberek nem számoltak ezzel. Nem volt fontos számukra az, ami igazán, így mondom most, mennyei. A földiekkel voltak elfoglalva. Az foglalkoztatta őket, hogy hogy kell ezt az itteni életet berendezni, hogy kell ezt megélni, mi kell ehhez. Hát mi kell? Étel, ital, ház, család, anyagiak. És ez mindig az. De nem értették ők akkor, amit Jézus később már nyilván a tanítványai szívére helyezett, és mi már tudhatunk róla, nem arról van szó, hogy ezek nem fontosak. Azt mondja róla Jézus, hát ne aggódjatok ezért. Vagyis nagyon érdekes az a kifejezés, ott azt mondja Jézus, hogy ne ezzel foglalkozzatok a legtöbbet. Ez az aggódás szava tulajdonképpen ezt jelenti ott abban a görög szövegben, hogy folyamatosan ezzel foglalkozni. Tehát ez foglalkoztat, ez tölti ki a gondolatomat, az életemet, a cselekedeteimet, hogy hogy egyek, hogy igyak, hogy legyen a házasságom kérdése, jövőm kérdése, és minden e körül forog. Azt mondja Jézus, bízzátok rá ezt a ti atyátokra, mert van atyátok. Keressétek először az Isten országát, keressétek először a mennyei dimenziót, és ezek a dolgok mind ráadásul megadatnak nektek. Ebben egészen másként lehet szabad az ember. Az első tehát, ami jellemezte őket, és ami bennünket is jellemez akkor, amikor a nagy altató bennünket ezekre a dolgokra összpontosítat, azt mondja, hogy ezekkel kell foglalkoznod, hát értsd meg, mindenki erről beszél, ezeket a dolgokat meg kell teremtened, ezeket a dolgokat valahol birtokolnod kell, ezzel rendelkezned kell, ezzel foglalkozz. Nagy altatás ez. Ébredj föl, hogy nem ez az első. Ébredj rá újra, vagy először, hogy nem ez a legfontosabb. És ne értsd újra félre, erre is ébredj rá. Isten erről mindről gondoskodni tud, és Isten mindről gondoskodik is, mert azt mondja csodálatosan a római levél, az egyik leggazdagabb igéje szerintem a Szentírásnak, legalábbis ebben az összefüggésben nekem. Azt mondja, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, Jézus Krisztusnak, hanem őt mindenkért odaadta. Hogy ne adna vele együtt mindent mi nekünk? Hogy gondolkozol? Hát ha látod Jézust, és a benne adott szeretetét, irgalmát, kegyelmét Istennek, hogy gondolod, hogy minden egyéb, ami egyébként vele jár még az életre, arról nem fog gondoskodni az Isten? Hát ha a legnagyobbról gondoskodott, akkor fog gondoskodni az apróbb, a lényegtelen dolgokról is. Nem mondtam újat vele. De ennek a tüze égette téged, hogy ez igaz. Nem kell aggódnom, nem kell félnem, hanem rábízhatom magam, és kereshetem először az országát. És itt van a következő, ami jellemző volt, de ez mind együvé tartozik természetesen, és ezek természetesen ugyanazt erősítik meg, hogy mi volt jellemző. Tulajdonképpen a másik dolog, amit látunk, hogy abban, hogy ettek, ittak, házasodtak, és az anyagi dolgokkal foglalkoztak meg az életük földi természetével, tulajdonképpen nagyon megdöbbentő módon, ha egyáltalán valami is eszükbe jutott Istennel kapcsolatban, ha egyáltalán valami is eljutott hozzájuk, hogy ők az Istenhez is tartozó emberekként élhetnek, akkor ez mindig, de mindig az utolsó helyen volt. Hát ha megtettem ezeket a dolgokat, és még jut egy kicsi időm, na azt odaadom Istennek. Ha megtettem mindezeket, és ezekkel én már rendelkezem, és még van e felett egy kis szabadidőm, akkor ezt Isten rendelkezésére, esetleg Isten rendelkezésére bocsátom. Alternatív módon döntök afelől, hogy ezeket a dolgokat, amelyek elsődlegesek, esetleg milyen módon kurtítom ahhoz, hogy Isten dolgaival is foglalkozzak. Nagy altatás ez, amikor az kerül elénk, azzal kell szembesülnünk, hogy figyeljétek meg, hogy az életünk döntő élettere a földi, élet berendezése, és alig, hogy jut valami, alig, hogy tudunk szánni valamit arra, és úgy gondoljuk, hogy mi döntjük el, hogy hogy és miként szánunk erre az Isten dolgai tekintetében. Kérdés, hogy nekünk kell-e abban döntenünk, hogy mi az első, vagy elfogadjuk Isten döntését az életünkre nézve, és nem úgy arányítjuk a dolgainkat, hogy ha még belefér, akkor foglalkozom vele, hanem mindenestől Istené az életem, tetőtől talpig, testestől, lelkestől, minden értelemben, és én kész vagyok Istennek alárendelni magamat, kiszolgáltatni magamat, és azt mondani nagyon őszintén, hogy itt vagyok, Uram, rendelkezz velem. Rendelkezz az én életemmel, rendelkezz az én ajándékaimmal, amit adtál nekem, rendelkezz a tehetségemmel, az időmmel, az anyagiakkal, rendelkezz az életem idejével, mindennel. Vajon tudom ezt igazán mondani? A nagy altató azt mondja, hogy azzal a Pató Pál úré magatartása, hogy rájövünk még arra. Hát nem kell ezt most olyan komolyan venni, meg hát az ember ilyen fiatalon még annyi mindent kell, hogy megismerjen, megszerezzen, annyi mindennek kell, hogy foglalkozzon, majd az Istennel való dolgokat majd akkorra tesszük, amikor már több időnk lesz. Hát ez elég nagy ördögi becsapás, mert több időtök sosem lesz, mindig ugyanannyi van, nem tudom, hogy észrevettétek, hogy általában egy napban 24 óra van. Én még nem láttam ezt megváltoztatni, az órámra is rá kell nézni, nekem sincs sokkal több időm, most mindjárt be kell fejeznem. Az mindig annyi az idő, amennyit, hát az nem változik meg, nem lesz több időtök. Pontosan annyi időtök van, lesz, amennyit Isten adott. A kérdés csak, hogy mire használjátok, és hogyan, és itt vezet a továbbira, egy illusztrációval, és ezt nem fogom már részletezni. Van a Szentírásban Jézus példázatában egy bolond gazdag, emlékeztek a történetére, nagyon jó termett a földje, rengeteg gabonája lett, új csűröket épített, magában okoskodott, és azon töprengett, hogy mit csináljon. Tipikus képe az Isten nélkül gondolkodó élő embernek. Magában okoskodott, mit csinál? Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Ki is mondja a nagy programot? Egyél, így áll, gyönyörködj, nem? Hát ugyanez a program, tökéletesen, mint Noénak, mert egyél, így áll, gyönyörködj, egyél, így áll, házasodjál, élvezd az életet, ráadásul neki még össze is jött. Tehát gondoljatok bele, ő neki már megvolt mindene. Tehát ez aztán nagyszerű. Tehát ő nem azon a szinten áll, hogy még ezt majd még meg kell szereznem, és most leélem az életemet ennek a tusájában, hogy mikor lesz az enyém, hanem már beérkezett, övé minden. És akkor ezen gondolkodok, mit csinálok. Meg is mondta a programot, egyél, így áll, gyönyörködjél. Rettenetes nagy tévedése volt ennek a bolond embernek. A világ nem azt mondja rá, hogy bolond, szerencsés, mázlista, nem tudom miket mond, talán ti is. Isten azt mondja, bolond miért? Mert egy tényezővel alapvetően nem számolt. Azzal, hogy az élete ideje többek között, az nincs a kezében. És egyszer el fog számolni. Nem is nagyon soká, még aznap éjjel, nem tudom, ezt emlékeztek a történetre, bolond, még ma éjjel elkérik a te lelkedet, és ami a tiéd volt, kié lesz. Mit kezdtél vele? Mire használtad, amit adtam neked? Elfeledkezett Istenről, elfeledkezett a mellette lévő emberről, elfeledkezett az igazi lelke javáról, de elfeledkezett az örökké valóságról, és rendkívüli tévedésben volt. Az idővel nem azt élte meg, amire Isten adta. A rávaló valamit kapott a lehetőségével, nem azt élte át, élte meg, amit Isten akart azzal. Elveszített mindent, és elveszett minden. Ébredj fel, aki alszol. Ébredj fel, támadj föl, mert ez a halál lehellete. Ébredj fel, mert altat az ördög, hogy nem kell mással foglalkoznod, mint a földivel, nem kell mással elsődlegesen foglalkoznod, mint a földivel, és nem kell más tenned, mint ezt valahogy majd megszerezve kiélvezned. Isten arra figyelmeztet, hogy minden, amit kapsz, amit kaptál, arra van, hogy az örökké valóra felkészülj, és hogy ebben a felkészülésben te az Istentől kapottakkal mások javára élj. Mert arra akar fölébreszteni, hiszem az Úr titeket, engem is újra és újra, hogy nektek ébreszteni lehet és kell másokat is. Mert ebben a halálos alvásban bizony mellettünk élnek fiatalok, akik egész életprogramja erről szól. És most előttem van egy mai beszélgetés. Nem fogom részleteiben elmondani. Egy 27 éves amerikai fiúról, aki utolsó üzenetként a nemzetközi fórumra föltette, hogy minden krízissel szembe tud nézni az ember, csak azzal nem, hogy napról napra él. Mindene megvolt, és aki elmondta nekem, azt mondta, sosem gondolta, hogy ez a fiú ennek az üzenetnek a végén öngyilkos lett. Befejezte, legalábbis azt hitte, hogy befejezte a föld életét. Miért élt? Mi volt a célja? Hova jutott? És akivel beszélgettünk, engem is, őt is átjárta ez, hogy ha tudhatta volna, én nem ismerhettem őt, csak most áttételesen hallottam róla, vajon mit kellett volna neki elmondani? Vajon mit kellett volna nekem üzenni neki, hogy van megoldás, hogy az élet más, mint egyik napról a másikra élni, enni, inni, carpe diem, élvezni a napot, aztán nincs már holnap. Hogy más az élet, el kellett volna mondani, el lehetett volna mondani. Elmondod-e? És figyeljétek, azt mondja ez az ige, hogy felragyog a Krisztus. Mert aki felébred, akit felébreszt az Úr, annak felragyog a Krisztus. És tudod, hogy fordítsam meg, ha te felébredt ember vagy, akkor neked ragyog a Krisztus. Ragyog a Krisztus. Ragyog a Krisztus, ragyog Jézus Krisztus a szívedben. Ragyog számodra mindenek felett. A legfontosabb ő. A legfontosabb a benne kapott. A legfontosabb az ő általa hozott. Ő ragyog a szívedben, és ő ragyog át a szemeden, a szíveden, az életeden. Én mindig megrázva látom azokat a nem keresztényeket, akik a gurujukról olyan ragyogó arccal tudnak beszélni, hogy én megszégyenülök. És én mindig megkérdezem tőletek meg magamtól is, hogy miért nincs a szemetekben fény? Miért nem ragyog a Jézus tűze? Énekeltük, tüzed Uram Jézus, szítsd a szívemben, szítsátok, kérjétek, hogy ragyogjon át, hogy megkérdezik, hogy szerelmes vagy? És mondta, hogy igen, Jézus Krisztus a szerelmem. És akkor mondják, hogy nem vagy te normális. Az nem baj. Mondjátok el, hogy nem vagyunk normálisak. Igen. Tényleg nem vagyunk. Az a jó, hogy nem vagyunk normálisak. Mert abból a normálisból, ami a halálba tart, kiemeltek bennünket. Nem vagyunk normálisak. Ragyog a szívünk, az életünk. Jézus Krisztus ragyog számunkra. Mert aki felébredt, a halálból felébredt, felragyog neki a Krisztus. Higgyétek el, ragyog Jézus Krisztus. Ragyog, és átragyog az életén. És tudjátok, a nagy altató bennünket, akiknek fölragyogott a Jézus Krisztus, el akar altatni újra. Úgy, ahogyan a Gecsemáni kertjében elaludtak a tanítványok. Még egy órát se tudtak virasztani Jézussal. A nagy altató ezt akarja. Aztán jön Jézus és ébreszti őket. Jön Jézus és ébreszt titeket. Ébreszt engem, hogy ébredj föl. Ébredj fel, ragyogjon Jézus Krisztus újra számodra. Mert azt is tudom, hogy bele lehet unni és aludni sokszor a fáradtságos, motorikus menetbe. Belefáradsz abba, hogy fiatalon olyan nehéz az élet. Belefáradsz abba, és ezt is látom, olyan nehéz ezt látom, hogy a fiatalok fáradtak. Hogy az egészen ti is, meg az egészen, bocsássatok meg, használtam, hogy ti is, meg az egészen fiatalok, de hogy nagyjából végignézve így mondom, de mindegy, szóval ti is, meg mindnyájan, tehát fáradtak. Ez jellemző, hogy olyan fáradtak, és akkor belefáradtunk, és belealszunk ebbe, én inkább aludnék. Végig aludnám az életet, úgy elfáradtam vele, már nincs kedvem, sem ehhez, sem ahhoz, sem ahhoz. És hívő embereket, hívő fiatalokat is, bocsánat, így mondom, ez a fiatalok szlengje, hogy bealtat az ördög. Hát így csinálja valóban, mi is úgy bealszunk. Nem tudom, láthatok olyat, amikor bejön valaki a templomba és bealszik. Hát őszintén megmondom, hogy velem is előfordult, nem hogy a legkülönbel ismeri, nem a legkülön vagyok, de nagyon szégyellem magam. Egyszerűen bealszom, és nem azért, mert nem akarok figyelni, hanem mert fáradt vagyok. De megint miért vagyok fáradt, és akkor ugye ragozhatjuk ezt, amit mondtam, hogy akkor alszunk, amikor ébren kéne lenni, és akkor vagyunk ébren, akkor aludni kellene. Egy dolgot tudj te is, hogyha a lelki aluszékonyság jelei mutatkoznak, akkor ébreszteni kell. És egymást is ébreszteni kell. Ébrezgessük egymást. Ha úgy látod, hogy a testvéred alszik, akkor ébreszt fel. Barátom, ébredj, és tegyük meg ezt egymásért. Velem is tegyétek meg, kérlek benneteket. Ha azt látjátok, hogy a lelkipásztor elalszik, akkor rázzátok föl, azt mondjátok, hogy hello, hát ébredni kell, és tudjátok miért fontos, nem rám, rátok is. De gondoljátok bele, egy autóban a sofőr nem aludhat. Mellette lehet aludni. Emlékszem egy hollandiai útra, mentünk 12-től reggel 9-ig, természetesen utolsó szakaszba vezettem én, nem voltam mártír, de így osztottak be. És akkor mellém ült Krisztina, akkor még a jegyesen volt, mentünk egy útra, hátul egy másik jegyes pár, egy öreg kis Volkswagenbe, és akkor mondtam, hogy Tisztegében örülök, hogy itt vagy, légy és beszélj hozzám, mert én eddig egy percet nem aludtam, én nem tudok az autóba aludni egyébként, kérlek, hogy tartsél be. Jó, és elúgy, körülbelül egy perc múlva, ez nem róla szól most, ezt töröljétek ki ebből a fölvételből, de ez nagyon fontos, hogy igen, elud, de a sofőr, ne haragudjatok, nem aludhat. Hát, ha a vezető alszik, mi lesz akkor, már ne haragudjatok. És ti vezetők vagytok. Nem én vagyok vezető, ti is lelki vezetők vagytok, ha Isten gyermekei vagytok, másokat vezethettek Jézushoz. Nem lehet úgy vezetni, hogy közben alszom, az tragédia lesz, hogy körülöttetek alszik mindenki. Az lehetséges. De ébresszetek, és vezessetek, és úgy irányítsatok másokat, hogy ők maguk is felébredjenek. És tudjátok, csodálatos, még ha már nem lenne szabad beszélnem, de az a szó, amit Jézus szól, az a halálból való ébresztő szó. Sosem tudom ezt megkerülni, most is úgy hozza a lélek elé, hogy mondjam nektek. Amikor Lázár a halálban van, és halottként alszik, akkor Jézus azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki. És tudjátok, hogy mi az, hogy erre a szóra Lázár kijön? Ezt nem tudom fölfogni, és én legalábbis nem tudom, de ez a szó ébresztő szó. Ha Jézus azt mondja, jöjj ki, kijön a halott. Amikor Péter beveti a hálóját, és Jézus azt mondja, hogy vesd be a hálóidat fogásra, akkor fölébrednek a halak is, képzeljétek el. Ez olyan nagy reménység számomra, hogy még a halakat is föl tudja ébreszteni Jézus, mert azok meg ott aludtak ám a tó alján, azt tudjátok, mert abban az időben délben nem jöttek föl, mert olyan hőség volt ott. És Péter ezért mondta, hogy Uram, ne haragudj, de hát most ekkor kivetni a hálókat. De Jézus azt mondta, hogy vesd ki, és fölébredtek halak, és beleúsztak a hálóba. Hát most gondoljatok bele, kifeszítitek a hálót, és egyszer kifeszítjük mi is, és beleúsznak a halak. Mert ember halásszá tett bennünket. És nem azért, mert mi nagyszerűek vagyunk, hanem azért, mert az ő hatalmas szava, ébresztő szó. Ezzel a szóval lehet menni, ezzel a szóval lehet továbbadni. És most hagyj idézzem azt a levelet, amiből hallottuk a bevezető igét, és majd olvasni fogjátok. Így mondja Péter, vele együtt sokszor elmondom magam is, nem azért, mert Péter vagyok, hanem mert hiszem. Helyesnek tartom, hogy amíg ebben a földi porsátorban vagyok, emlékeztetéssel ébrezgesselek titeket. Én is szeretném ezt tenni, ti is tegyétek egymással, ébrezgessük egymást. Szükségünk van rá. Felébredhetünk, fel kell, hogy ébredjünk. Még egy záró gondolat. Ebben a mai világban, én így látom, az altatószerek dömpingje is előttünk van, mert ez meg a másik oldala a dolognak, hogy alszunk, és nem tudunk aludni. De most ezt már nem elemzem ki, ezt értitek nagyjából. De nagyszerűek az altatószerek, látjátok a reklámokat, ez beveszi, biztos fog aludni. Mert nem tudunk aludni sem. De olyan jó, hogy nekünk nem az altatószerekkel kell reklámoznunk semmit, hanem az ébresztő szerrel lehet mennünk, hogy ébresztő emberek. Mert lehet belealudni az éjszakába, meg lehet aludni, meg álnyugalmat találni, meg lehet mindenféle álpótlékot keresni, de van ébresztés szerinti szer is. Ez pedig az élő Isten szava. Ne nyugtassuk az embereket, ne áltassuk és ne altassuk őket, ne riogassuk, de szeretettel, határozottan mondjuk a valóságot, az igét. Legyünk éberek és legyünk józanok. Úgy legyen. Ámen. Egy bizonságtételt fogunk hallani.
Szeretettel köszöntelek én is benneteket. És most egy néhány szóban röviden elmondanám azt a perspektívaváltást, ami az én életemben bekövetkezett. Volt, aki már hallotta, hát elnézést, hogy folyton ismétlem, de önmagam számára is jó folyton ismételni, mert van, hogy elfelejtem, belealszom a történeteimbe én is. Egész fiatalon először azt mondanám el, hogy mi volt nekem az élet meg a világ. Úgy 6 éves koromig az élet és az egész világ az nekem 3 ember volt. Esztike, Sanyika és Juditka, ez vagyok én, a Juditka. És akkor így egy utcányi távolságot láttam be. Esztikével és Sanyikával, akikkel mintegy fölnőttem, és folyamatosan 0-24-be szinte együtt voltunk. Na most egyszer csak, és hát elég jól számon tartottuk egymást. Egyszer csak az történt, hogy amikor 6 éves voltam, így Sanyikát úgy hétfőn se, kedden se és szerdán sem láttam. És úgy csütörtökön már úgy rendesen a leltár ordít, hogy hát mi az ok. Én nem mehettem föl hozzájuk, tehát valami itt van. És hiába kérdeztem a családomból, senki nem volt hajlandó ezt az egyszerű kérdést megválaszolni, és Annika hol van. És pénteken már nem lehetett ezt tovább eltenni, ezt a kérdést, és hát Sanyika meghalt, ez történt ő vele. Na most az én életemnek akkor, amit én az életről tudtam, az egyharmada, mert hogy ez három emberből állt, az eltűnt. Hát nem volt könnyű ezt megszámolni, hogy akkor hogyan tovább, hol van Sanyika, hova tűnt. Azt gondoltam, hogy egyrészt ő valami ilyen képen volt, hogy föntről mosolyog le, hát igen. Másrészt rendkívül sajnáltam őt, hogy az életből ezután ő kimarad. Hogy az a rengeteg sok játéka, neki volt a legtöbb egyébként, ami volt, és amivel mi együtt játszottunk, azzal együtt nem fogunk a továbbiakban játszani. Én sem, mert hogy ő már nincs. Aztán néhány évvel később ez a három ember kitágult, nem olyan nagyon. A későbbi perspektíváim is azért viszonylag még szűkek voltak. Gimnazista éveim, ami 6 évet jelentett, hát akkor 50 ember volt számomra az élet. Ő hozzájuk viszonyítottam önmagam. Ez az évfolyamon volt két osztály. 50 ember, 25-25. Számon tartottuk egymást. 50 ember nem sok, aki... Azért mondom azt, hogy ez volt az élet, meg ez volt a valóság, mert valahogy, mint ahogy amikor hárman voltunk, akkor is a rajtunk kívül eső embereket, dolgokat nem tekintettük valóságnak. Egészen valóságos, csak mi hárman lehettünk. Így is ez az 50 ember, ez egészen valóságos volt. Együtt éltük a napjainkat, folyamatosan. És itt is megtörtént az egyszer csak, hogy akitől elköszöntünk pénteken, a vasárnapi hírekben minden órában meghallgattam, hogy a Marian meghalt. Nem hittem el, hogy miért, hát hogy. Akkor úgy ott egy évfolyam omlott össze, lelkileg, hogy ez nem lehet, hogy ő meghal. Nem volt beteg, ugyanúgy, mint mi, bármelyikünk. És ugyanaz a sajnálat ébredt föl bennem, illetve nagy részünk ugyanazt sajnálta, mint gyerekkoromban, Sanyikában, hogy ő kimarad az életből. Tehát a Marian most már ki fog maradni az élet további részéből. Nem fog velünk bulizni, egyszer se. Nem fog velünk érettségizni. És ugyanakkor, miután ezeken túllendül az ember lelkileg, azt azért, annak azért tud örülni, hogy ő benne maradt az életbe. Én azt gondoltam magamról végig, hogy én az életbe hála az Úrnak, én benne vagyok. Én tudom, mi az élet, bár szűken látom, szűk metszetben, de én ennek nagyon örülök, hogy én ennek részese lehetek. Aztán jóval később az Úr kegyelméből megláttam egy ponton, hogy hát ez nem így van. Nem én voltam benne az életben. Ez volt az a utolsó ébresztési pont, amikor aztán sikerült fölébrednem valóban. Nagyon röviden ezt is elmondom, hogy Brüsszelben voltam 2 másik barátnőmmel, és az utolsó napon, mikor hazafelé indultunk, én egy külön utat választottam. Én nem szerettem volna még 3 mázsabága csokoládét vásárolni, hanem én még múzeumot szerettem volna nézni. És másik irányba indultam el. Mindösszesen 3 óra volt a busz indulásáig, ami kivisz a reptérre. Ez alatt a 3 óra alatt én nekem sikerült oda jutnom, hogy megértsem, hogy aki nem volt eddig benne az életbe, na az én vagyok. Semmi más nem történt, mint hogy rendkívüli módon eltévedtem. Ehhez én megsegítettem magamat nyilván, mert hogy a hármunknak volt 4 darab térképe, én ebből elvittem 0-át magammal. Ellenben azt a lányt, aki egyáltalán nem tudott tájékozódni Brüsszelben, megkérdeztem, merre van a múzeum, megmondta. Na, én abba az irányba elindultam. És aki átélt már esőt valaha. Na most Brüsszelben esik. Nem kicsit, nagyon-nagyon esik. Tehát ott a kukákban, halmokban állnak az esernyők, mert hogy egyszerűen funkcióját veszti abban a mennyiségű vízszint, vagy függőleges vízben. Nem működik. Én is kidobtam nyilván a sajátomat, és ahogy ezt a 3 órát eltöltöttem a tökéletes céltalanság felé gyalogolva, egyre vízesebben. Harém is volt. Én utána nagyon jól szórakoztam ezen a történeten, ahányszor elmeséltem, de őszintén megmondom, hogy borzasztó volt. Tehát egyre inkább nem tudni, hogy hol vagyok a tökéletes vizesség állapotában, és még az volt a csodálatos, hogy egyre kevesebb ember volt az utcán, nyilván, hát értelemszerűen, mit keresnének teljesen sötétben az utcán, vízben. De az a kevés, aki volt, az egyáltalán nem beszélte azt a 2 nyelvet, amit én meg igen. És egyszerűen hihetetlen, hogy Európa fővárosában nem tudtam elmenni A-ból B-be. Azt gondoltam pedig, hogy ez megoldható, tehát hogy ez nem nagy feladat. És ahogy én ebben a sötétségbe, bizonytalanságba, esőbe, cuppogó csizmával gyalogoltam, egyszerre ott elszakadt a cérna, és azt éreztem, hogy na, ez nekem tényleg nem fog menni, mert úszkve fél órám van, nem most, akkor fél órám van a buszindulásig, és hogy ez itt, ezen a ponton megoldhatatlan. És az történt, hogy én fölkiáltottam az Úrhoz, hogy Uram, segíts, mert ez nekem nem fog menni. Hát akkor már eléggé sírtam egyébként, tehát hogy ez tényleg nem láttam a kiutat, és egyszer csak jött egy néger leány szembe egy sárga esernyővel, egy masszív sárga esernyővel, amit nem kellett még kidobni. Teljesen mindegy volt, a sapka ráfolyt már a fejemre, úgyhogy valahogy ezt így levettem, és akkor odaléptem hozzá, hogy már nincs értelme, de azért megpróbálom, hogy esetleg tudná, hogy már nem akartam én a múzeumot, már semmit nem akartam, mert csak valami metrót, hogy onnan majd valahova elkavarok. Nyilván nem értette, hát meg se lepődtem, mert miért értené, hogy mit mondok, de odaadta az esernyőt, és azt mondta, hogy én most itten várjak. Hogy ne várnék? Hát 25 perc múlva elmegy a buszom, ami a géphez kivisz, és akkor itt maradok Brüsszelben, nyilván, hát persze, hogy várok. Nagyon szívesen szeretek is, különben meg jól áll nekem a várakozás, pláne elsőben, ennyire vizesen. És akkor elment ő. Egy olyan 10 perc volt, mire visszaért, belém karolt, ez neki is bizonyára rendkívül kellemes élmény volt, mert akkor a szövetkabátom már... Tehát az még egy hétig itthon száradt, azt tudni kell. És akkor ő így elkezdett engem vinni. És beszélt hozzám, hát azon a nyelven, amit ő bírt, ez a francia. Én meg miután már rápróbáltam a 2-re, amire esetleg ő neki esélye volt, hogy érti, de nem. Hát én meg magyarul mondtam neki, hogy hát mi a helyzet, hogy el nem hiszed, drága barátném, hogy ő azt kérdezte, annyit értek franciául, hogy te tényleg nem beszélsz franciául? Nem. És akkor így ballaktunk. És én mondtam neki, hogy hát én nem tudom, hogy hogy fogok hazajutni, meg hát tényleg ez elképesztő, amiben én most itt vagyok. A víz is elképesztő, de az a legkevesebb, mert hogy én most itt maradok Brüsszelbe egyedül, hát az nem jó. Én azt érzem, hogy ez rossz. És ő ezt megértően elhallgatta, bólogatott, hogy igen, mondott franciául ezt azt rá. És akkor egyszer csak elengedte a kezemet, adott két puszit, és elment. És akkor a sárga esernyőt egy muszurkát megemelvén láttam, hogy én bizony a távolsági busz előtt állok, ami a reptérre visz. 5 perc volt az indulásig. A teljesen szétázott telefonomat még egyetlen pillanatra tudtam bekapcsolni, amikor is egy SMS megérkezett a barátnőmtől, hogy gyere a buszhoz, hozom a csomagodat. És utána a telefonom meghalt. Na ez volt az a pont, amikor én ott a vízbe, a vízesen leborultam esernyőstől, és megköszöntem az Úrnak, hogy ennyire kegyelmes volt, mert hogyha az élő Isten nem vezet, akkor én sose jövök ki Brüsszelből, és sose értem meg azt, hogy hol az élet, melyik oldalon, és hogy innen eddig én rossz oldalról néztem. Nem az volt az élet, amit én addig életnek hittem, hanem az, ahova ott, abban a pillanatban az Úr kegyelméből beléphettem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.